Eljutottunk az AP kupénak a negyedik lépéséhez, ez pedig a termék és folyamat jóváhagyási lépés. Ugye az előzőekben megbeszéltük, hogy milyen lépéseken kell keresztül menni a termékfejlesztésben, a folyamatfejlesztésben, mit kell előkészítenem, és most eljutottunk oda, hogyha emlékszel még a legelső videók egyikéből, hogy D minta gyártásunk van. Tehát már a termék alkalmas arra, hogy széria körülmények között gyártsuk, a körülmények is alkalmasak ahhoz, hogy széria terméket gyártsunk, és ehhez az egésznek a lezárásához, hogy jóváhagyott folyamatunk legyen, és tudjunk szériában termelni, ehhez kell a vevői jóváhagyást ledokumentálni, tehát ehhez kell ez a PPAP folyamat. Tehát a PPAP-hez van külön egyébként egy kis könyv, de mi most itt az AP kupén belül fogjuk megbeszélni. PPAP, Production Part Approval Process, ennek a rövidítése tulajdonképpen ez a folyamat. Itt nem csak arról van szó, hogy dokumentálok, mert nyilván a dokumentumokhoz különböző tevékenységeket is el kell végeznem, tehát nagyon sok olyan dokumentum van, ami már kész van a korábbiakból, meg sok olyan van, amit a D-minta gyártás során kell letesztelnem, összegyűjtenem, és megcsinálnom. Ezeket az egyes dokumentumokat fogjuk egyébként megvizsgálni ebben a videóban. De leírtam még, hogy ha esetleg német anyanyelvű céghez kerülünk, akkor ne ijedjünk meg, hogy az EMPB kifejezést használják, az Erstmusterprüfberichtet, ugyanezt fogja jelenteni, ugyanúgy az első minta jóváhagyáshoz kapcsolódó dokumentumoknak és folyamatoknak az elvégzését. Teljes folyamatot vizsgálunk a PPAP során, tehát a D minta gyártásnak a teljes nyomon követése lesz tulajdonképpen, amit a végén ledokumentálunk és kiküldünk a vevőnek. Oké, milyen dokumentumok vannak a PPAP-ben? Az első az a fedlap, angolul cover sheet lesz majd, és a fedlapon egy csomó fontos információt meg kell adnunk. Van egy, nyilván azonosítanunk kell mindenféle elemet, ezért a fedlap az fogja tartalmazni az általános információkat, illetve magát a jóváhagyást is, tehát itt ez a fedlapot küldik majd vissza jóváhagyva. Egyrészt rajta van a termék azonosítója, a termék név, cikkszám, ez lehet, hogy külön van, ami a beszállítónál mi a név, meg a vevőnél mi a név, meg mi a cikkszám, ez attól függ, hogy tudjuk ezeket az információkat. A vevő és gyártó azonosítása, tehát az a minimum, hogy tudjuk, hogy mi kik vagyunk, ugye ki a gyártó, illetve ki a vevő, és ezeket azonosítanunk kell rajta, és általában címmel, kontakttal kell felvinnünk ezeket az infókat. Esetleg, hogyha a vevőnek van kódja a vállalatunknál, akkor azt is fel kell vinni. Milyen alapinformáció, hogy mekkora a termék súlya, milyen rajz alapján dolgozunk, a rajznak kell a száma, a revíziója, a revízió dátuma. Nyilván a legutolsó rajz verzióval érdemes mintázni. Mint a szállítási adatok, ugye a D-mintának a szállítási adatai, ugye szállítólevélszám, szállítási mennyiség, szállítás ideje, tehát ilyen információkat is meg kell adni hozzá. Autóiparnál, ha vagyunk, akkor az úgynevezett IMDS, az International Material Data System azonosítót is meg kell adni. Oké, itt most leragadok egy pillanatra, mi is ez a rendszer. Ugye az autóiparban nyomon követik a teljes beszállítói láncot, ami azt jelenti, hogy szeretnék tudni az autógyárak, hogy milyen gyártókon, milyen típusú termékek jutnak az ő termékéhez. És ezt a nyilvántartást hívjuk IMDS-nek. Ugye az Audi, a BMW, a Daimler, a Chrysler, a Ford, az Opel, a Porsche, a Volkswagen és a Volvo alapította, ők találták ki ezt az egészet, tehát azért látjuk, hogy ez egy elég széles körben fontos információ volt. Tehát a célja az, hogy az összes autógyár azt a terméket, amit megkapja, megismerjék minden részletében, hogy mi, az összes komponens, amit felhasználtak az adott termék előállításához. Tehát felhasznált összes komponensnek az összetételét ismerjék, és ezzel pontosan tudják igazolni azt, hogy milyen anyagok vannak tulajdonképpen a termékben, amit ők felhasználnak. Amikor ilyen IMDS-t hozunk létre, akkor a mi van egy ilyen központi rendszer, tehát ez nem vevő vagy nem gyártó specifikus, hanem egy központi rendszer, és abból tudjuk az információkat összegyűjteni és összeállítani a mi IMDS-ünket egészen addig, ameddig mi a mi termékünk szól, tehát a mi beépülőink fognak majd benne helyet kapni. És ennek lesz egy riportja, aminek lesz egy száma. És ezt az IMDS számot kell megadnunk, esetlenként kérik a riportot is, de abban ugye egy felsorolás van, az adott anyagoknak a listája, azoknak az összetétele, egészen nagyon mélységekbe lemenve, de a szám alapján ugye egy központi adatbázisból az autógyár vagy a TIR 1, TIR 2-es beszállító is le tudja kérni. A FedLab-hoz tartozik még az, hogy tudunk megjegyzéseket tenni. Sok esetben van az, nyilván nem ez az optimális, de vannak olyanok, hogy úgynevezett eltérési engedéllyel, angolul concessionnel tud elmenni egy termék szériagyártásba. Amikor már nagyon fontos, sürgős, hogy a szériagyártás beindulhasson, mert az a következő hát a vevőnknek, aki mondjuk nem feltétlenül az autógyár, hanem mi vagyunk egy TIR 2-es beszállító, és a TIR 1-es beszállítónak, és ugye el kell kezdeni a D-mintát, és ő addig nem tud D-mintát gyártani, amíg a miénk nem széria képes, mert neki ugye az összes alkatrészének széria képesnek kell lennie, hogy D-mintát gyárthasson. Tehát ezért fontos, hogy bizonyos szakaszokban nekünk mennyire kell előre gondolkodnunk, mert ami nekem már D-széria, az még a vevőmnek csak egy D-minta ahhoz, hogy ő be tudja mintázni, és az legyen neki is széria a gyártó felé, mondjuk egy autógyár felé. Ez így megy előre az autóiparban ez a beszállítói lánc, és hogyha vannak olyan elemek, amik még nem széria képesek, de elfogadható olyan formátumban, és ezt egy adott határidőn belül le tudják zárni, akkor teszünk ilyen megjegyzéseket, és concession kötünk, tehát például még nem tudunk adott tesztberendezéssel tesztelni, csak mondjuk egy helyettesítővel, vagy egy kézi tesztelő berendezéssel, de az értékek jók, a mérőrendszer hatékonysága jó, csak maga a tesztberendezés fizikailag még nem jött meg, mert késés volt, akkor ezt be tudjuk írni megjegyzésnek, és akkor van egy határidő, hogy ezt, mit tudom én, 2 hónapon belül újra kell tárgyalni, és akkor a concessiont le kell zárni. És végül, de nem utolsó sorban van az úgynevezett jóváhagyási rész, itt konkrétan van egy ilyen kis rubrika a FedLapon, hogy aki jóvá hagyta, és hogyan hagyta jóvá, hogy feltételesen hagyta jóvá, elutasította, vagy ugye 100%-ban jóvá hagyta, és aláírás. Ehhez van FedLap minta, ezt nem magunknak kell összerakni, hanem csak a PPAP FedLapot ugye le kell töltenünk. Egyébként ez nagyon fura, mert ugye a PPAP az az AIAG-tól jön, viszont a FedLap minta viszont a VDA-tól jön, a német autógyáraktól, tehát a VDA szerint van kiadva egy FedLap, és akkor azokat szoktuk használni. Ez megtalálható az interneten, illetve megtalálható nyilván, hogyha előfizetünk ilyenekre. Ugye milyen dokumentumok vannak még? Kell csinálnunk önértékelést, self-assessmentet. Ez egy ilyen önaudit, hogy végigmegyünk a folyamatunkon, és megvizsgáljuk, hogy az adott folyamat, vagy akár a termék, ugye két-kettő félét kell a termékre és a folyamatunkra is egy ilyen ellenőrzést, ugye rendszer ellenőrzést készíteni adott követelményeknek megfelelően. Egyébként ez a template is elérhető bárki számára, tehát igazából egy ilyen önvizsgálatot kell tartanunk, és ezt kell igazolnunk, hogy megtartottuk. Folyamatábra, erről beszéltünk, ennek meg kell lennie. FMEA ugye csak a FedLapja, ez fontos. Azonosítása a minden, nyilván saját, minden termékre kell saját FMEA. Kell a control plan. Kellenek mérési jegyzőkönyvek. A 2D rajz szerinti 100%-os mérés kell esetleg 3D modellből, hogyha olyan mérések vannak, vagy amiket mi tudunk gyártás közben mérni, azoknak az eredménye, de általában a 2D raj szerinti termékmérés szokott lenni mérési jegyzőkönyv. Tesztriportok, hogyha olyan termékünk van, amit funkcionálisan tudunk tesztelni, vagy bármi olyan riportot, ami a funkcióhoz, vagy a termék megfelelőségéhez kapcsolódik, akkor azokat is rendelkezésre kell bocsátani. Kellenek mintadarabok, nagyon fontos, aranymintának hívjuk őket. Általában 5 darabot szoktak kérni a D-mintából, amiket jobb esetben azokat, amiket mérünk, hogyha ez nem roncsolásos vizsgálatokat kell mondjuk a tesztriportokban elvégezni rajta, akkor azt az 5 darabot azt rendelkezésre kell bocsátani a vevőnek, és nagyon fontos, hogy magunknak is tartsunk meg. De a vevőnek is biztosítanunk kell 5 darabot, meg saját magunknak is. Mire lesz ez jó? Ha későbbiekben van valamilyen reklamáció vagy probléma, akkor ugye tudunk arra hivatkozni, hogy de hát a PIPEP jóváhagyás során is ugyanilyen volt a terméknek a kinézete, a mérete, stb., és te jóvá hagytad. Tehát ez egy ilyen bevédés, meg ugye nyilván egy minta a vevőnk számára is, hogy ez milyen típusú termék lett. És kell egy dokumentáció termék életútjáról, ugye a termékfejlesztés, meg a folyamatfejlesztési fázisban milyen változtatások voltak, amíg elértünk széria körülmények közé. Ugye, amikor fejlesztünk, és vannak megkapjuk az első bomlistát, ugye az első darabjegyzéket, akkor ugye elindul a terméknek az életútja, és ha változtatunk bármilyen berendezést, változtatunk a terméknek a dokumentációin, a komponensein, bármi ilyesmi. Ez egyébként nem csak a PIPEP-ig, vagy a jóváhagyásig, hanem utána is, ezt nyomon követi a terméknek a változásait. Ha hallottál már ilyenről, hogy változásmenedzsment, vagy change management, németeseknek Änderungs, akkor ez azt jelenti, hogy nyomon követtem azt, hogy milyen változások történtek a termék életében, milyen ami befolyással lehet a terméknek a felhasználására. Szoktak még kérni úgynevezett gyártási kapacitás elemzést, vagy Run-at Rate Reportnak hívják. A Run-at Rate Report azt tartalmazza, hogy a D-minta vagy C-minta gyártás során megfigyeljük a termékemnek tehát konkrétan ott vagyunk, és órákon keresztül figyeljük, és a terméknek a gyártását, és összegyűjtjük az információkat a ciklusidőről, hibákról, gyárthatóság kapcsán. Process capability, folyamatképesség, kell egy riportot csinálnunk folyamatképességről, erről majd a következő videókban fogok mesélni. Ugyanez a helyzet a mérőrendszer elemzéssel, az MSA-val, ami Measurement System Analysis, erről is fogok majd egy következő videóban beszélni. És végül a speciális karakterisztika, amiről már azért egy pár szóban megemlékeztem, hogy a speciális karakterisztika, vagy megkülönböztetett jellemző, ami alapja lesz a process capability-nknek, vagy a folyamatképesség elemzésünknek, a mérőrendszer elemzésünknek, illetve a control planningben is majd meg fog jelenni, illetve ugyanúgy a folyamatábrában és az FMEA-ban jelölés szempontjából szintén kötelezően meg fog jelenni, de erről majd a statisztikai folyamatszabályozásos résznél fogok beszélni még részletesebben.